Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim! Felnőtt katekézisünk kezdetén köszöntöm jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Az ember első bűnéről, annak drámájáról kezdtünk el gondolkodni, és folytatjuk a bűnbeesés történetének tanulságait, folytatjuk a bűn és bűnhődés témáját, vagyis a büntetések felsorolását, amelyet az embernek a bűne miatt engedetlensége vagy lázadása miatt el kell szenvednie. Az egyik mise szöveg megdöbbentő módon fogalmaz, egy prefáció, a prefáció az a Szent Mise kánonjának a felvezető imája, amely úgy imádkozik egy helyen, hogy az ember bár kárhozatot érdemel, de az Úr mégis megkönyörül rajtunk Krisztus Urunk által, vagyis a bűnnek igazi következménye a kárhozat lett volna. De az Úristen ezt nem akarta, hogy gyermeke az ember elkárhozzék, hiszen adott időbeliséget is az ember számára, és ezzel lehetővé vált az, hogy az ember is változzon, hogy legyen ideje jóvá tenni a rossz döntéseit, engedetlenségét, legyen lehetősége arra, hogy megtérjen, és majd az idők teljességében elérkezzék az Úr küldötte, az ő egyszülött fia, aki megváltja a világot. Kárhozatot érdemelnénk, de minket megváltott Krisztus, és így nem kell elszenvedni az örök kárhozatot, míg a bukott angyaloknak el kell ezt szenvedniük. Mert ő nekik csak egyszeri döntésre volt lehetőségük, és az egyszeri lázadással, mert olyanok akartak lenni, mint Isten, ezáltal az örök kárhozatot választották, vagyis az Isten nélküli örökké valóságot, ezt nevezzük kárhozatnak. Még a működési engedélyük érvényben van, de a végső állapotuk az már a kárhozat. Nyilván ezért tesznek meg a bukott angyalok, az ördögök, a sátán, a gonosz lelkek, mindent azért, hogy az ember is elkárhozzon, vagyis elszenvedje azt a végső büntetést és csapást, amiből már nincs visszaút. Ezért amíg időnk van, addig kell jó döntéseket hozni, és az életet választani, és megtérni. De nézzük, már csak néhány versnyi van hátra a bűnbeesés történetéből, amelyet a Teremtés könyvének harmadik fejezetében olvashatunk. Ismétlésképpen arról is meg kell emlékeznünk, hogy az embernek milyen büntetést adott amiatt, hogy hallgatott az asszony szavára, vagyis ő maga is vétkezett a kísértésnek, vagy a hazugságnak a láncolata rántotta Ádámot is a bűnbe, mert először elkezdődött a kígyó hazugsága, de hogy is fogtok meghalni? Olyanok lesztek, mint Isten, vagy az Istenek, isteni tulajdonságaitok lesznek. Ezzel a hazugsággal vette rá az asszonyt a kígyó, hogy látván a fa gyümölcsének kívánatosságát, és abból szakított a fának a gyümölcséből. Ezzel a tiltó parancsot megszegte. Már amúgy is megtévesztő kérdéssel fordult az asszonyhoz a kígyó. Ez az az eset, amikor azt mondjuk, hogy még amikor kérdez is hazudik, már a kérdésben is ott van a hazugság, hiszen azt mondja a kísértő, hogy valóban mondta az Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról, ez volt a megtévesztés. És ezzel már megzavarta az asszony gondolkodását, aki akkor még bölcsen válaszolt, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta, ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghalljatok. És ezután jön az a már ismert hazugság, hogy dehogy is fogtok meghalni. És aztán Ádám is hallgatott az asszony kínálatára, és a hazugság folytatódott, és a kísértés folytatódott. Mivel hallgattál az asszony szavára, és ettél a fáról, jól lehet megtiltottam, hogy egyél róla, a föld átkozott lesz miattad. Fáradtsággal szerzed meg rajta táplálékodat, életed minden napján. A munka fárasztó. Tudjuk jól azt, hogy a fáradtság érzése azon is múlik, hogy ki hogyan áll a munkához, hogy szereti-e azt, vagy teherként tekint rá, vagy arra, amit végez. Tehát amikor az ember kedvét leli, mondjuk így, hogy hobbiszerűen, vagy kedveteléssel tudja a munkáját végezni, amit nagyon szeret, akkor azt szívesen végzi, kevésbé veszi észre azt, hogy elfárad, de azért mégis elfárad. Vagy egy családanya, egy háziasszony örömmel készíti az ebédet, készíti elő a vendéglátást, és akkor, amikor ezt teszi, és ez várja örömmel a családját, vagy a vendégeit, hát akkor az a folyamatában nem olyan megterhelő, vagy fáradtságot jelentő, de aztán mégiscsak a végére azt érzi, hogy bizony elfáradtam. A nap végére legalábbis az ember azt mondhatja, hogy igen, elfáradtam. És ezért itt van a büntetés jelleg, hogy fáradtsággal kell a táplálékodat megszerezned, és a föld átkozott lesz miattad. A terméketlen és sokszor hiába való eredménytelen munka is szerepel itt. Tövist és bojtorjánt terem számodra a föld, a mező fűvét kell enned. Ez inkább arra utal véleményem szerint, hogy a barmokhoz, vagyis az állatokhoz süllyed le sokszor az ember szolgai munkát érezve vagy végezve magában. Arcod verítékével eszed kenyeredet, még vissza nem térsz a földbe, amiből lettél, mert por vagy, és a porba térsz vissza. Ez is ismétlő gondolat, hiszen tudjuk jól, hogy ezek a figyelmeztető szavak elhangzanak a hamvazó szerdán is, amikor a barkaágak porát, hamuját hintjük a fejünkre, és hallhatjuk ezt a figyelmeztetést. Emlékezz, ember, hogy por vagy, és visszatérsz a porba. És ezért az aktuális nagybőjtre vonatkozóan inkább az az evangéliumi figyelmeztetés ad serkentést az ember számára, amikor azt mondjuk, hogy tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Ez az Úr Jézus program beszédje, amit már megelőz, keresztelő Szent Jánosnak az ige hirdetése is. Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja. Itt van tehát annak a ténynek felismerése, hogy az ember nevében ott van a küldetése, az Istentől kapott megbízatása, és az a megbízatás, ez azt jelenti, hogy mindenkivel van szándéka az Úrnak, és megadja nekünk, a nevünk hordozza ezt a megbízatást. És ezért Éva is ezt kapta. A neve annyit jelent, hogy minden élő anyja. vagy pedig a szégyen érzetet elfedve az Úristen, érdekes, hogy mintha ő lenne a szabómester, vagy a ruhatáros, de mégis ennek egész más a jelentősége, nem ilyen hétköznapi módon gondoljuk el, hogy az Úristen pedig bőrből ruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Hát nyilván nem erre kell mondani, hogy odaült a varrógéphez, és akkor vart nekik ruhát, meg aztán segített fölvenni a ruhát. Az, hogy bőrből készül, ez egy kicsit a durva és természetközeli állapot. Mondjuk keresztelő Szent János teveszőrből készült ruhát viselt, de ott is van, hogy bőröv vette körül a derekát. Tehát ezek a különleges, külsőséges megállapítások, ezek azt jelentik, hogy hát visszatért a teremtett világba, a természet világába az ember, mint annak egyik szereplője, de ugyanakkor a szeretet kapcsolatra is újra meghívást kap. És ezért, amikor felöltözteti Isten az embert, akkor azt jelenti, hogy nem zavarja el, nem kárhoztatja arra, hogy hát bujkáljál akkor egész életed végéig itt a fák között, és szégyenkezzél a mezítelenséged miatt, hanem van lehetőség arra, hogy kibéküljön Isten és az ember. Ez majd teljességében a megváltó elérkezésével és megváltó engedelmes áldozatával valósul meg. De itt is látjuk, hogy mégiscsak visszafogadja az családi környezetbe az Úristen az embert. Nem taszítja el magától. És aztán itt azért mégiscsak most kell idéznem a Katekizmus 399. pontját. A Szentírás bemutatja ennek az első engedetlenségnek tragikus következményeit. Ádám és Éva azonnal elveszítették az eredeti szentséget. Féltek Istentől, akiről egy olyan Isten torz képét alkották maguknak, aki féltékeny a maga előjogaira. Azért kellett most idéznem, hogy a felöltöztetésnek is megérthessük az értelmét. Mert akkor ez azt jelenti, ha megfordítjuk a folyamatot, hogy az ember elveszítette az eredeti szentséget, félelem ült a lelkében, és ezt az Úristen nem akarja, hogy így maradjon, hanem elveszi a szégyenérzetet, hiszen ruhát készít az embernek. Tehát valamiképpen méltóságába helyezi az embert. A büntetések már érvényben vannak, de nem lesz elháríthatatlanul rossz Isten és ember kapcsolata, mert hordozzák a reményt, hiszen megkapták már az úgynevezett ős evangéliumot, hogy majd eljön az asszony ivadék, aki széttiporja a kígyó fejét, legyőzi a sátánt. És ezért a szentséget ugyan most nem kapják vissza, amikor a pokol tornácáról, mondjuk így bibliai nyelven, kiemeli az Úr Jézus az első emberpárt, akkor kerülnek vissza a szentségükbe, mert megváltotta őket az Isten fia. Szép jelenet ez. Itt a oltár keresztünk talapzatának egy szép bronzból készült domborműve ez, amit csak úgy képzeljünk el, meg ikonokon látunk, húsvéti ikonokon olyan ábrázolásokat, hogy a megváltás után, amikor az Úr Jézus meghal a kereszten, alászáll a poklokra, ugye, de harmadnapra feltámadta a halottak közül. És akkor fogja Ádám és Éva kezét, és szépen kirántja őket ebből az állapotból, Ezt mondhatjuk olyan értelemben a szentség visszaadásának, ami akkor még nem történik meg, csak emberi méltóságról beszélünk itt, amikor ruhát ad Isten az embernek. És ezután azt mondja az Úristen, lám, az ember olyan lett, mint egy közülünk, hát itt nem a Szent Háromság három személyének egyikére kell nyilván gondolni, hanem arra a többes számú Isten fogalomra, amiben most nem tudunk elmélyedni, Istenekről beszél, tehát isteni tulajdonságokat akart magának, ismer jót és rosszat, mert hiszen ezért szakított a jó és rossz tudás fájáról, hogy legyen ilyen ismerete, de azért továbbra sem az ember dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz. Az ember lehetőséget kap a lelkiismerete szavára hallgatni, hogy magában mérlegelje, hogy a rossz oldalra vagy a jó oldalra állok-e, és helyesen tudjon dönteni, ha akar, Isten szándéka mellett. Mert tudja most már, hogy mi Isten szándéka. Először még az, ahogy kibontakozik az erkölcsi érzet, tehát a jó és rossz megkülönböztetésének élményei, eseményei az emberiség életében, azért az Úr mindig jelzi azt, hogy mi az, ami neki tetszik, vagy mi nem tetszik. Majd aztán később, jóval később az üt történet során a mózesi vándorlás és a népvándorlása során ad az Úristen törvényt az embernek, abban pedig kifejezetten szerepel az, hogy ismerje meg az ember azt, hogy mi a jó és mi a rossz, mi az, ami tetszik Istennek, és mi nem. És akkor mondja aztán Mózes, hogy eléd tártam életet és halált, választ az életet. És aztán a félelem érzését bizonyos értelemben azért az ember hordozza magában. Ez az Isten félelem, amikor megrendül az ember az Isten végtelensége, nagysága miatt, és érzi azt, hogy jóval kisebb parányi lény az ő élete, kisebb, mint az Úr végtelen nagysága. Még az utolsó versek nagyon fontosak. Az Úristen eltávolította az Éden kertjéből az embert, de előtte azt mondja az Úr, nem fogja kinyújtani kezét, hogy az élet fájáról is vegyen, egyék és örökké éljen. Mert hiszen ott volt az élet fája az Éden kertben. Letévesszük össze, van az életfája, meg a jó és rossz tudás fája. Az életfája az egy jelkép az örök életnek, az Istennel való barátságnak, halhatatlanságnak a jelképe, amely Krisztus keresztfáján nyeri vissza az erejét és a jelentőségét, mert az ember el volt addig zárva a megváltásig az életfájától, és eltávolította az Éden kertjéből az embert, hogy művelje a földet, amelyből lett. Amikor az embert elűzte az Éden kertjétől keletre, odaállította a kerubokat és a fenyegető tüzes kardot, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Ez is valamiféle büntetés, hogyha jól értelmezzük, mert hiszen megkapta a lehetőséget az ember arra, hogy tovább éljen, érvényben van egyébként a föld birtokba vételének az isteni parancsa is, érvényben van az a rendelkezés, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, csak megterheli ennek végrehajtását az a büntetés, hogy verítékezni fogsz, meg elfáradsz, és szenvedni fogsz, sokszor eredménytelen lesz a munkád és a feladataidat, sokszor talán reménytelenül tudod végezni. Mindezeket összefoglalva, már ugyancsak ismétlő jelleggel, még egyszer idézem a 400-as pontot a katekizmusból. Az eredeti igazságnak köszönhető összhang megbomlott, megtört a lélek szellemi képességeinek uralma a test fölött. A férfi és a nő közötti egységben feszültségek támadtak. Kapcsolataikat az ösztönösség és az uralomvágy határozta meg. A teremtéssel való összhang is összetört, a látható teremtés idegen és ellenséges lett. Az ember miatt a teremtés a romlás rabszolgasságába süllyedt. Végül valóság lett az a következmény is, amit az engedetlenség esetére Isten kifejezetten kilátásba helyezett. Az ember visszatér a porba, amelyből vétetett. Az emberiség történelmébe belép a halál. Ez a legsúlyosabb következménye a bűnbeesésnek. Ezt jelképezte az előbbi képsor, amikor a kerubokat odaállítja az Úristen az Édenkert kapujába tüzes karddal, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Belépett a halál. Menjünk tovább még ebben a témakörben, itt van a 401-es pont. Az első bűn után a bűn valóságos inváziója tölti be a világot. A Káin által Ábel ellen elkövetett testvérgyilkosság, általános korrupció a bűn következtében, a bűn Izrael történetében is gyakran megnyilvánul, főként mint a szövetség istene elleni hűtlenség és Mózes törvényének megszegése, és még a krisztusi megváltás után is a keresztények között sokféleképpen nyilvánul meg a bűn. A Szentírás és az egyház hagyománya állandóan emlékeztet a bűn jelenlétére és egyetemességére. Itt szentírás és zsinati helyek szerepelnek, itt apró betűvel a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciójának egy gondolata szerepel, még ehhez a 401-es ponthoz kötődően, ami az isteni kinyilatkoztatásból kitűnik, összhangban van a tapasztalattal, mert amikor az ember a szíve mélyébe tekint, valóban észleli, hogy hajlik a rosszra, és sokféle rossz környékezi, és ezek nem származhatnak a teremtőjétől, aki jó. Az ember gyakran nem hajlandó elismerni Istent alkotójának, ezzel megtagadja létének a végső célra irányulását. Egyúttal szétrombolja a saját belső rendjét, valamint a többi emberhez és az egész teremtett világhoz fűződő rendezett kapcsolatát. Békétlenség Istennel, békétlenség önmagammal, békétlenség a többi emberrel, békétlenség a teremtett világgal. Ezek súlyos következményei az aktuális bűnöknek. A láncolat, ez az, úgyhogy is mondta, invázió, ahogy írja a katekizmus a 401-es pontban, a bűn valóságos inváziója tölti be a világot. Vagyis ez azt jelenti, hogy az első bűnnel megindul egy, más szóval mondjuk, lavina, amelynek pusztító ereje van. Téli időben milyen gyakran hallottunk sajnálatosan tragikus balesetekről, síelők, vagy turisták, vagy túrázók, hegyi túrázók esetében, akiket elsodort a lavina. Ilyen a bűn, elsodorja az embert. Csak próbáljunk kimászni alóla, meg jöjjön segítség, hát az Úr nekünk is nyújtja a kezét, hogy kihúzzon a hó alól. A lavina elnyomó hatalma alól. A legjobb azonban, amit a bűnbárna témában elmondunk, azért azt soha ne feledjük el, hogy a bűnt és a bűnre vezető alkalmakat elkerülöm. Tehát a lavinából akkor menekül meg igazán az ember a lavinától, hogyha elkerüli azt a veszélyt, ami fennáll, nem megy olyan helyre, nem jár olyan úton, nem akkor, vagy olyan helyen síel, ahol tudja, hogy bármikor bekövetkezhet egy ilyen hózuhatag. De elkezdődik a bűn, és végig sorolja itt a katekizmus azt, hogy már is az első emberpárnak a gyermekei, Káin és Ábel, testvéri féltékenység miatt, ugye Káin elköveti a testvérgyilkosságot, de őt is megmenti az Úr, és nem engedi át a pusztulásnak, bár a testvére vére felkiált az Úrhoz. És aztán jön a lázadás, ahogy sorolja a Szentírás különböző története, a bábeli toronyépítés, aztán a teljes romlás, aminek a megtisztító alkalma a vízözön lesz, amikor az Úristen tiszta lapot akar adni az emberiségnek. Ezek tehát utána pedig már a választott nép esetében, ahogy említettük, hogy később már törvényt ad az Úr, amit sajnos megszeg az ember, és a választott nép is hűtlenné lesz sokszor, és aztán utal a keresztény világra, a megváltott világra, a Krisztus követőkre is, hogy a mi életünkben is jelen van a bűn, amiben mi is gyakran beleesünk. Mindezeken el kell tűnődnünk, és következtetésképpen pedig térjünk vissza arra a kiinduló gondolatra, hogy a gyökerek ott vannak a bűnbeesés történetében leírva, és az emberi természet megromlása az első emberek engedetlenségével indult el, és azóta mi is már ilyen meggyengült emberi természetet hordozunk, és csak a Jóisten erejével, a megváltó erejével, a szentségek erejével tudunk jó akarattal és jó döntésekkel kikerülni a bűn uralma alól. Köszönöm a figyelmet, az érdeklődést, a Jóisten áldását kérem mindnyájatok életére, jelenlévő gazdagréti testvéreimnek, az Apostol TV kedves nézőinek, épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóinak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!